Útközben. Anzix.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Weisz Erzsébettel beszélgetek, Ferences Mária misszionárius nővér, aki több évtizedet Kongóban töltött. 56-ban átszökik a határon, 18 éves, hogy menjen Amerikába egy nagynénihez, aki egyedül élt és segítségre szorult, ez volt a terv, de Ausztriában a menekült tábor táján megismerkedik a nővérekkel, és egy életre elkötelezi magát, és miután Európában kiképezték, lévén misszionárius rend, megérkezik Afrikába, Kongóba. Hányban volt ez, kedves Erzsébet nővér?
1973. június 7-én. Én Ausztriában, amikor megérkeztem, én már tudtam németül. Ugye januárban érkeztem, az 57 januárban volt, és akkor márciusban voltam már olyan aspirantféle, amit...
Ugye, jelölt?
Olyan jelölt, igen. És akkor szeptemberben már felvettek a posztulátba, ami ma prenoviciátus. Akkor 57. szeptemberben, úgy 9 hónap után felvettek a posztulátba, és rákövetkező év, az 6 hónap a posztulát, rákövetkező év 58-ban, március 19-én, akkor kezdtem a noviciátus. Az nagy ünnepség volt annak idején, úgy öltöztek fel, mint a mennyasszonyokat, ma már nagyon egyszerűen, igen. És 2 év noviciátus, akkor 2 év noviciátus után első fogadalom. És az igazság az, hogy nekem mindig honvágyam volt, itthon is, hogy pár napot nem voltam otthon. És ott a Jóisten megadta nekem a kegyelmet, hogy nem volt már honvágyam. És akkor 4 év után, 64-ben, akkor örök fogadalmat tettem le. Utána kezdtem akkor a képzést, a 4 év pedagógia, óvónőképző és napközis, és akkor utána volt a teológiai, a misszió kanonika, és akkor ezek után egy kicsit dolgoztam, 1-2 évet, ott az óvodában már 5 osztályunk volt.
Ez mind Bécsben van?
Ez mind Bécsben. És akkor úgy mindig vágyakoztam, mert én úgy apránként ismertem meg a karizmánkat, ugye az Úr Jézus vonzott az Eukarisztiában, akkor a Szűz Mária, az már otthontól is, édesanyámtól úgy örököltem, akkor Szent Ferenc élete, és a missziós élet, mert a nővérek írták a leveleket a különböző helyekről, ahol misszióban voltak, és akkor bennem ez a vágy jött. És akkor én írtam a generálanyának, akkor mondta, na Erzsébet, várjál még, most nem tudunk küldeni, mert még szükség van rád ott, ahol vagy. De akkor 1-2 év után írt a generálanya, na Erzsébet, most várunk téged, hogy küldjünk egy missziós országba. Akkor 73. májusban Rómába mentem, és ott készítették a papírokat, minden ugye vízumot, és ott találkoztam először kongói emberekkel, a nagykövettel. És a nagykövet nagyon kedves volt, és örült, hogy egy nővér megy az országába, és az ő irodájában ott volt a bíborosnak, aki nagyon fiatal volt, a kongói bíboros, a fényképe, és nagyon büszkén mutatta nekem, hogy ez az ő bíborosuk. Ez jó élmény volt számomra, hogy ismerkedni már a kongóikkal. Úgyhogy egy hónapot Rómában voltunk, a mi központi házunkban, és akkor utána 1973. június 7-én, akkor kikísértek a repülőtérre, és repültem Kongóba.
És hát közel 20 évig tartott ez a missziós 18, kaland.
18 évet voltam, igen.
Két Kongó volt Belga Kongó, meg Francia, igen. Kongó, de ekkor már ezek független országok voltak. Igen. Ön melyikbe került? Igen. Francia Kongóba?
Francia Kongó, Brazzaville a főváros. Uh-huh. És akkor a Kongó folyó az a határ a két ország közt, mert Kongo-Brazzaville, ugye úgy szokták meg, hogy így nevezik, az kisebb ország, az, de a másik ország, ami Kongo, Kinshasa, Zaire-nak is hívták valamikor, az talán majdnem olyan nagy, mint Európa.
Igen, az a belga Kongo.
Az a belga Kongo.
Tetszett-e tudni franciául, vagy kellett-e tudni franciául? Vagy...
Hát az volt, hogy a noviciátusban mi tanulunk egy kicsit franciául, de az nem volt elég. Úgyhogy az első évben én sokat tanultam a franciát, mert ott volt egy belga tartományi elöljárónk, és mivel a tartomány akkor még nem volt olyan nagy, akkor ő adott nekem francia órákat. Júniusban érkeztem, és októberben kezdtem dolgozni, de akkor már nekem ment a nyelv. Mert én mindent kihasználtam, hogy tanuljam a nyelvet. Készítettem már a programot, hallgattam a külön, akkor még a nagy lemezek voltak a francia énekekkel, meg szövegekkel, úgyhogy estére olyan volt a fejem, de nagyon igyekeztem, mert tudtam, hogy kell. És akkor már kezdtem dolgozni októberben, és még mindig tovább tanultam a franciát, hogy mindig jobban menjen, és akkor úgy nagyon szépen belejöttem. Akkor a második évben, akkor már az volt, hogy jól ment a francia, és akkor csak délelőtt voltam egy nemzetközi óvodába, mert ott is egy enyhe kommunizmus volt. És akkor a nagykövetek, meg tanárok, meg akik bejöttek az országba, nem akarták egy helybeli óvodába adni, és akkor minket kértek, és mi nyitottunk egy nemzetközi óvodát. Az délelőtt volt, mert délbe jöttek az emberek a gyerekekért. És akkor délután meg a katekézissel foglalkoztam. Inkább az esti órákban, délután akkor szentségimádás, meg elmélkedés, és az esti órákban akkor jöttek a gyerekek, a kertünkben minden fa alatt voltak padok, és ők jöttek hittanra.
Nem volt egy nagyon szokatlan idegen ez a környezet?
Olyan kedvességgel fogadtak a nővérek, és már úgy vártak, hogy jöjjek. És valóban érezni lehetett, hogy várnak, és örülnek, hogy ott vagyok. És ami volt a nyelvvel kapcsolatban, franciával is, ott is, aki csak tudott, segített.
Szóval... Egy család az egyrendhez tartozó közössége, bárhol vannak a világon?
Igen, igen. Ez a nemzetköziségnek a szépsége.
Kikből állt a rendtagok közössége Afrikában, amikor kitetszett érkezni?
Mikor én megérkeztem, én a tartományi közösségbe kerültem, ott talán 12-en voltak. Francia, spanyol, akkor portugál, olasz, osztrák, és akkor Afrika különböző országaiból, volt a szomszédos országból, akkor Burkina Faso, Dél-Amerika, Argentina, Peru, Mexikó, akkor Ázsia, Japán, Fülöp-sziget.
Mint hogyha az ENSZ-be lennénk, nem? Az egész világot volt egy-egy vagy egy-két taggal, ugye?
Igen, igen. Úgyhogy... Mi sokat is találkoztunk az összes nővérrel, akik a tartományban voltak, úgy továbbképzésekre. Úgyhogy nagyon szép volt, mert akkor megéltük a különböző kultúrákat, amikor ünnep volt, vagy úgy együtt voltunk. Úgy mindenki próbált valamit készíteni a saját specialitásából, és a liturgiában az ő énekük, vagy ez nagyon szép volt. Szóval alkalmazkodni kell, az fontos, és hogy megtaláljam a másikban az értékeket. És azt is tanultuk, és rájöttem, hogy ez így igaz, ha elfogadom a saját kultúrámat, saját országomat úgy a jó oldalakkal, mint a árnyék oldalakkal, akkor én el tudom fogadni a másikat, és sokkal jobban felfedezni is a szép dolgokat a másikban. És az országgal kapcsolatban ugyanúgy, Kongóba mentem, nagyon sok jó tulajdonságok van, de van a negatív is, de ez már olyan, mint akkor a saját családomé.
73-ban vagyunk, hát 10 éve független az ország, nem? Körülbelül 60-as évek elején kezdődött a függetlenségi hullám Afrikában. Az európai vagy a külföldi misszionárusokkal szemben hálásak voltak, gyanakvóak voltak, mert volt olyan ország, ahonnan kiüldözték az európaiakat. Itt mi volt a helyzet?
Itt az volt a helyzet, az nagyon azon múlott, hogy ki hogyan viszonyul hozzájuk. Amikor mi tiszteljük őket, és érzik, hogy értékeljük őket, akkor ők nagyon befogadók, vendégszeretők voltak. De ha valaki azt gondolja, hogy ki vagyok én, mi vagyok én, akkor az már nem segít. Az, még ha a saját országban, akkor sem. De én úgy éreztem, hogy ők nagyon vendégszeretők, befogadtak, mert akik jöttek, azok inkább segíteni akartak. Lehet, hogy voltak olyan szélsőségesek közülük, akik, ha fehéret látta, gondolták, hogy gyarmatosító vagy ilyen, de ritka, nekem nem volt negatív tapasztalatom.
Most az elején egy ilyen diplomata gyerekek által látogatott óvodába tetszett dolgozni, ami egy kicsit olyan elit környezet, nem igazán missziós jellegű. Ez nem bántotta önt?
Egyáltalán nem. Azért, mert néha ezek a úgymond gazdagok sokkal jobban rászorulnak egy lelki támogatásra talán, mint a szegények. És már az alapító anyánk is mondta, hogy nem csak azok a szegények, akik éppen, ugye, hogy megvan a betevő falat, de vannak olyan szegények, lelkileg szegények, akiknek van pénz, meg van minden, de rászorulnak más segítségre. És azt is mondta, mi tudunk dolgozni a gazdagokkal úgy, hogy akkor jobban tudjuk segíteni a szegényeket, olyanokat is befogadni, akik nem tudnak fizetni. Úgy, szóval nem voltak kizárva.
Előbb-utóbb a kongói közösségük provinciálisa lett, ugye?
Igen.
Hányban volt?
83. október 31. Két mandátum volt.
Hányan voltak? Igen, és kikből állt?
Akkor, mert az egy kis tartomány volt, lehet, hogy olyan 45-50 körül voltunk.
Több tartomány létezik Kongóban?
Hát Kongóban, mivel mi kis ország voltunk, azelőtt együtt volt a másik Kongóval, de akkor külön volt, és azért kevesebben voltunk. Úgyhogy a másik, a Zaire, vagy Kinshasa Kongó, az sokkal nagyobb. Ott két tartomány is van, igen.
Az afrikai, úgynevezett benszülött jelentkezők.
Igen.
Nem okozott-e nehézséget eldönteni, hogy a társadalmi fölemelkedés a fő motívum, vagy pedig, hogy hivatásuk van? Mert azért egy nagyon szegény sorból egy olyan hely, ahol minden nap adnak enni, meg van zuhanyzási lehetőség, tehát az egy óriási társadalmi ugrás.
Mondom. Például a fővárosban, Brazzaville-ben volt nekünk egy külön házunk, a tartományi ház mellett. És ott befogadtuk mi a lányokat, akik mondták, hogy hivatásuk van, de még fiatalok, és nem volt meg nekik az érettségi. Vidékről jöttek be. És mi már ugye ezt megbeszéltük a tartományi gyűlésen, hogy mi befogadjuk a fiatalokat, akik így gondolják, még akkor is, ha később, ha már talán befejezték a tanulmányokat, akkor mégsem ez, de akkor segítettünk a nőknek, hogy a színvonaluk is emelkedjen, hogy legyenek jó édesanyák, vagy legyenek tanárok, vagy ápolók, vagy ez benne volt a tervünkben, mert mi miattuk voltunk ott. És akkor az volt, hogy közöttük volt olyan, aki valóban nem volt a szerzetesi életre. Mert ez, úgy voltak talán valamikor 8-an, valamikor 12-en, és egy nővér volt úgy velük, aki úgy irányította őket. Mm. ha hazajöttek az iskolából, a gimnáziumból, és akkor többen be is léptek, úgyhogy már ez a hely az volt, hogy jó lehetett őket ismerni, hogy viselkednek.
Igen, tehát megismerni.
Megismertük őket. És csak azok mehettek át, akikről lehetett akkor érezni, hogy például adták magukat a közösségnek és a szolgálatban, és hogy nem csak profitálni akarnak, hanem van egy életcéljuk. És voltak szép hivatások, hát a mai napig.
Mikor kezdődött az, hogy nem csak missziós nővérek vannak Afrikában, hanem helybeliek is?
Amikor én ott voltam, akkor nekünk volt már a bennszülött orvosunk, talán nálam egy pár évvel fiatalabb, ő Párizsban végezte tanulmányait, és akkor visszajött Kongóba, egy helybeli, egy kongói.
De ő egy orvosnő, tehát rendtag volt?
Rendtag, igen. És akkor mi is, akik beléptek, akik például először kapták, akkor az érettségi fontos volt, hogy az meglegyen. És ha már beléptek, akkor képzés, a prenoviciátus, noviciátus, és már mint első fogadalmas, amikor lehetett látni, hogy mire van neki tehetsége, mire hajlamos, akkor tovább tanultak. Úgyhogy legyen nekik valamilyen szakma, vannak tanítók, vannak tanárok, vannak ápolók, orvos, és az öröm az, hogy például akik akkor léptek be, amikor én provinciális voltam, az egyik most fejezte be a két mandátumot, mint provinciális. Igen. És most ugye lejárt neki két mandátum, most aki most van, az is akkor lépett be az Iker testvérével, és még nagyon emlékszem, mikor jöttek, mondom, tudjátok, missziós rend vagyunk, ikrek vagytok, az egyiket küldik Dél-Amerikába, másikot Indiába, erre képesek vagytok. Hú, ezen gondolkodunk. Akkor visszajöttek másnap, és mondták, igen, lehet küldeni minket bárhova. Mind a kettő belépett, és a másik most lett tartományi elöljáró. Hát jó képzése is van, úgyhogy ő szépen fogja csinálni. A papoknál is úgy van, hogy ugye a spiriten atyák, ez egy olyan rend, hogy úgy hívják őket, spiriten. Magyarországon nincsenek, hanem Svájcba, Franciaországba. És ők voltak ott a missziós atyák, és püspök is az elején, és ő hívott minket. Itt nem ismerjük úgy, hogy spiriten, de ez a hivatalos nevük. És akkor ők az elején voltak szemináriumban, felelősök, rektorok, mindenütt felelősség volt nekik, és apránként ők előkészítették a helybeli papokat, hogy vállalják a felelősségeket. És hogy ők inkább mennek egyszerű plébániákba, ki vidékre, és amikor én ott voltam és eljöttem, akkor már majdnem mindenütt a kongóiak, benszülöttek voltak a felelősök, úgy előre.
Tehát a püspökök is.
A püspök, akkor 5 püspök volt, és mind az 5 püspök benszülött, igen.
Mennyiben katolikus ez az ország? Tehát igen, tehát hogy néz ki a vallási megoszlás?
Körülbelül 50% lehet katolikus, van református, van evangélikus, és akkor van kimbangiszt, vannak még olyan, ami a református hitből ugye egy más...
Kisegyházak?
Kisegyházak vannak, akkor a karizmatikus csoportok is nagyon kialakultak ott.
De mindenki keresztény nagyjából az országban, vagy pedig vannak még ilyen...
Vannak még pogányok, akik nincsenek megkeresztelve.
Tehát vannak még ilyen törzsi vallások, animisták, őserdő, ilyesmi, tehát ahol még...
A fetisizmus, meg ilyen, hogy például, mikor másfél évet voltam a Szavannában, a közösségben, és akkor onnan 500 kilométert utaztunk a fővárosba, és egy bácsi jött velünk, aki közel állt hozzánk, azt hiszem dolgozott is a kártyunkbe. És akkor mi vittünk a csirkehúshoz, ott nagyon szokás, akkor csirkecomagot vittünk, és tojás, meg olyan, és jött az ebédidő, akkor megálltunk, valahol árnyék volt, és akkor hívtuk, hát jöjjön, tartson velünk, mert velünk utazott. És akkor kínáltuk a csirkehússal, azt mondjuk, én nem tudok csirkehúst enni, mert nem tudom, hogy milyen tyúkból származik, fehérből vagy feketéből. Akkor utána az atya, ott szekrementen atyák voltak, és akkor az atya megkínálta őt tojással, és azt elfogadta. Akkor az atya még viccelt, akkor mondja, hát Prosper, úgy hívták, hát Prosper, te tudod, hogy milyen tyúk tojta ezt a tojást? Az nem baj, az nekem nincs tiltva. Mert ő vagy fehér tyúkból éhetett húst, vagy feketéből, de mivel nem tudta, hogy ez miből származik, akkor... Szóval ez még létezik.
Pedig... A hiedelmek azok nagyon erősek.
Igen, annak ellenére, hogy keresztény, de ez olyan erős, mert úgy látszik, amikor megszületnek, akkor valamilyen tiltott dolog van, amit nekik nem szabad érinteni, vagy enni.
Az iszlám eljutott idáig? Tehát probléma az iszlám jelenléte?
Vannak a szomszédos országokból, de az nem. Ezek főként ugye kereskedők, de nem is tudom, hogy ők maguk élik-e a vallásukat. Úgyhogy amikor én ott voltam, akkor ez nem jelentett semmit. Nagyon szépen úgy beleélték magukat az ottani életben.
92-ben visszajött haza, rendelte a rendi központ.
Igen. Kongóból, igen.
Könnyű szívvel jött, vagy nagyon megszerette őket, hogy milyen volt a búcsúzás?
Én nagyon megszerettem őket, de mivel volt már, hogy másfél évem az előkészületre, mivel a generálanya mondta, hogy készüljél, mikor ezt befejezted a mandátumot, akkor ide várunk Magyarországra, akkor azt hiszem, nekem volt időm úgy átállni.
Igen. Azóta mente vissza Kongóba?
Nem, nálunk nem szokás, ha nincs különös feladat, akkor nem. Úgy kapcsolatban igen, de úgy nem szokás, hogy a renden belül, ha nincs külön feladat, hogy oda-vissza menjünk, igen.
Mi az, ami nagyon irigylésre méltó, vagy szeretetre méltó az ottani emberekben, ha ilyen általánosságot lehet megállapítani?
Igen. Ha ők hívők, akkor Isten az első, ember a második, az anyagi a harmadik. Például egy ünnep náluk eltart a Szent Mise karácsony vagy húsvét 3-4 órát, és mindenki boldog, senki nem nézi az órát. Egy vasárnapi mise másfél óra, 2 óra. Az emberek, ugye most már az ő kultúrájuk szerint vannak az énekek, és akkor ők úgy testtel, lélekkel úgy jelen vannak. Úgyhogy ezt is tanultam tőlük, és az, hogy Isten után az ember, mert bármi van, hogy valaki születik, akkor valakinek van esküvője, hát itt is, de ott, vagy valaki meghal, ez minden az ember körül forog. Szóval nem a pénz, legalább amikor ott voltam, hogy azóta, hogy alakult, azt nem tudom.
Erzsébet nővér, nagyon szépen köszönöm ezt a beszámolót. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.